Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk elején keresztelésre készülve 329. dicséretünk második versét énekeljük. 329. énekünk második verse így kezdődik. Nem éltem még a föld színén, de értem, megszülettél. Köszöntöm a keresztelős családot, és olvasom azokat a szavakat, amelyekkel Jézus Krisztus a keresztség sákramentumát szerezte, mielőtt felment a mennybe, az ő dicsőségébe. Ezeket mondta az ő tanítványainak. Nekem adatott minden hatalom menjen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. Még egy igét olvasok Jakab apostol leveléből, egyetlen mondatot a szereztetés igéhez. Ez így hangzik Jakab levelének 4. fejezetének a 8. verséből. Közeledjetek az Istenhez, és ő közeledni fog hozzátok. Foglaljuk el a helyünket. Hadd kezdjem így az elején egy kérdéssel, amit a családhoz is intézek, és a gyülekezet tagjaihoz is intézek. És ez a kérdés úgy hangzik, hogy milyen közel érezzük magunkat Istenhez? Vagy még személyesebben, egyes szám második személyben így is kérdezhetném, hogy milyen közel van hozzád az Isten? És erre a kérdésre sokfajta válasz érkezhet. Lehet, hogy valaki, aki most itt van közöttünk, azt mondja, azt válaszolja erre a kérdésre, hogy tudom, hogy van Isten, létezik, de most valahogy nagyon távol érzem magam tőle. Tudom, hogy van, de valahol a messzességben, és nem érzem az ő közelségét. Lehet, hogy valaki viszont azt válaszol erre a kérdésre, hogy most az életemnek ebben a szakaszában, vagy akár ebben a pillanatban is nagyon közel érzem magamhoz az Istent. Mint hogyha itt lenne, egészen közel, láthatatlanul, de mégis itt az én közelemben. Bármi is legyen a válasz erre a kérdésre, és anélkül, hogy tudnám, hogy ki mit válaszolt, mert nem látok bele senkinek a fejébe, senkinek a szívébe, bármi is legyen a válasz erre a kérdésre, azt tudom elmondani egészen biztosan a hitem és az eddigi tapasztalataim alapján, hogy bármit is mondunk, válaszolunk erre a kérdésre, az Isten sokkal közelebb van hozzánk, mint ahogy mi azt gondolnánk. Sokkal közelebb van, egészen a mi közelünkben van. Mire alapozom ezt? Két dologra. Egyrészt arra, amire most készülünk, hogy ünnepeljük karácsonykor, arra, hogy Isten elküldte az ő fiát, Jézus Krisztust ebbe a világba, és az ő fia által egészen közel jött az emberhez, egészen közel jött Jézus Krisztus hozzánk. De nem csak akkor, hanem most is, azóta is folyamatosan bizonyítja Isten az ő jelenlétét és az ő közelségét. Ő közel van, és ezt ő bizonyítja, és mi tapasztalhatjuk az ő gondoskodásában, az ő vezetésében, az ő kegyelmében, amivel körülvesz bennünket. Az Isten nagyon közel van hozzánk. Igen, de hiába van közel az Isten hozzánk, hogyha mi ezt nem tudjuk, ha nem érezzük. Olyan ez, mintha két ember közel van egymáshoz, de elválasztja őket egy fal vagy egy rács. Hiába vannak fizikailag közel egymáshoz, nem tudják egymást megölelni. És azért hangzik az ige, hogy közeledjetek az Istenhez. Ő megtette a legnagyobb lépést. Megtette a legtöbbet, amit megtehetett. Nem csak elküldte a fiát, hanem föl is áldozta az ő fiát, aki az életét adta értünk. Az Isten ennél többet nem tud adni. Most már csak az a kérdés, hogy mi megtesszük-e a lépéseket, megtesszük-e a mi lépéseinket felé, hogy nekünk is szerepünk lehet abban, hogy az a bizonyos fal leomoljon, hogy az a rács, ami elválaszt Istentől, az eltűnjön közülünk. Közeledjetek az Istenhez. Közeledjetek hozzá, keressétek az ő jelenlétét, keressétek az ő jelen valóságát, keressétek a vele való találkozást. Közeledjetek hozzá. És az az ember, aki elindul ezen az úton, az Istenhez való közeledés útján, az fogja megtapasztalni, hogy minél többet megismer az Istenből, annál jobban vágyik az ő közelségére. És minél többet megismerünk az Istenből, annál jobban fogjuk érzékelni az ő közelségét. Közeledjetek hozzá, és ő közeledni fog hozzátok. Úgy is mondhatnánk ezt, hogy minél közelebb vagyunk hozzá, annál jobban fogjuk érzékelni az amúgy is közel való Istennek a közelségét. Közeledjetek felé, és akkor neki ígérete van arra, hogy ő is nagyon közel jön hozzánk. Ez az ige, amit most elolvastam, ez mindenki számára, és mindenkor aktuális. Miért választottam mégis a keresztelés alapigéjének? Hát azért, mert a kereszteléskor ez történik. Hogy jön egy család, szülők, keresztszülők, és ezzel, hogy jönnek, közelednek az Istenhez. Mert ott van bennük a vágy, hogy ők maguk is közel kerüljenek az Istenhez, és a gyermekük is egészen közel legyen ehhez az Istenhez. A család, a keresztszülőknek és a szülőknek ez a vágya, és ez a szándéka, hogy ott legyünk az Isten közelében. És mi az Isten válasza? A keresztségben egészen közel jön hozzánk. Az a néhány csepp víz, ami lecsordul majd a gyermek fején, az azt fejezi ki, hogy az Isten nagyon közel jön. És azt fejezi ki, mintha az Isten azt mondaná neki, hogy én megteremtettelek téged. De nem csak megteremtettelek, hanem azt szeretném, hogyha hozzám tartoznál, hogyha az én közelemben, velem való közösségben, a velem való szövetségben élnél. A keresztség közeledés az Isten felé. És bár nagy lépés, de mégiscsak az első lépés. Egy út, amin el lehet indulni, aminek aztán van folytatása. Hiszen arra fogtok most fogadalmat tenni, hogy te gyermeketeket úgy nevelitek, neveltetitek, hogy majd ő maga tegyen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről. Úgy nevelitek, és ezt pedig csak akkor tudjátok megtenni, ha ti magatok is ott vagytok az Isten közelében. Ha ti magatok is keresitek az Isten közelségét, hogyha közeledtek felé. Kívánom azt, hogy miközben teljesítitek a fogadásotokat, amit itt tesztek, közben egyre inkább érzékeljétek az Isten közelségét, egyre jobban éljétek át ti magatok és gyermekeitekkel együtt, hogy az Isten közelében nagyon jó lenni. Közeledjetek az Isten felé, és ő közeledni fog hozzátok. És akkor elmondhatjátok azt, amit a Zsoltáros mond, felkiált örömmel, milyen jó az Isten közelében lenni. Éljétek át ennek a bizonyosságát, ennek az élményét. Induljatok el ezen az úton, a felé való közeledés útján, és éljétek át az ő szeretetének, és az ő megváltásának a közelségét. Így legyen. Amen. Most miután hallottuk az igét, válaszoljunk rá úgy, hogy közösen elmondjuk az apostoli hitvallás szavait, fennállva valljuk meg a mi hitünket. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben. Hiszem az egyetemes Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves szülők, keresztszülők, kedves család, a hitetek megvallása után most Isten és a gyülekezet színe előtt jelentsétek ki szándékotokat, és tegyetek fogadalmat arra, hogy gyermeketeket a református egyház közösségében hitben nevelitek. Feleljetek így a következő kérdésekre. Akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe a keresztjén Anya Szent Egyházba befogadtassék? Felejétek, akarjuk. Isten áldja meg szent elhatározásotokat. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogy majd a konfirmáció alkalmával ő maga önként tegyen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről? Felejétek, ígérjük és fogadjuk. Isten adjon nektek testi, lelki erőt fogadalmatok teljesítéséhez. Értek, most imádkozzunk a családért, és velük együtt hajtsuk meg a fejünket, és csendesedjünk el. Urunk Istenünk, hálát adunk neked azért a lehetőségért, hogy jöhetünk hozzád. Hálát adunk neked azért a lehetőségért, hogy te azzal, hogy közel jöttél, megteremtetted az ajándékát annak, hogy mi is közel jöhetünk hozzád. Így köszönjük most meg neked ezt a családot, akik eljöttek ide, fizikailag is közel jöttek hozzád, mert eljöttek a te házadba, a te templomodba. De nem csak fizikailag, hanem a lelki úton is elindulhatnak ezzel a nappal, hogy még közelebb kerüljenek hozzád. Urunk, így kérünk értük. Kérünk a gyermekért, akit most megkereszteltünk. Kérjük, hogy áld meg az ő életét, az ő növekedését és a hozzád való közeledését. Áld meg a szülőket, keresztszülőket. Áld meg az ő otthonukat, hogy ők maguk is érezhessék mindig a te jelenlétedet. Érezhessék a te szeretetedet, a te kegyelmedet, amivel körülveszed őket. Urunk, köszönjük neked azt, hogy jöhetünk hozzád, hogy te mindent megtettél, és azt kéred, hogy mi is tegyünk meg azt, amit mi meg tudunk tenni. Urunk, kérünk azért, hogy az a te áldásoddal legyél ezzel a családdal, legyél az ő életükkel, és legyél velük ezen az úton, az ő fogadalmuk teljesítésében. Köszönjük, hogy meghallgatod az imádságunkat. Köszönjük, hogy áldó, szerető és kegyelmes Istenünként közel jöttél hozzánk, és közel vagy hozzánk. Amen. Utcán írtél, keresztellek téged az Atyának, a Fiúnak, a Szentléleknek nevében. Amen. Kedves utca, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád az Úr az ő arcát, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő arcát feléd, és adjon neked békességet. Foglaljuk el a helyünket, és folytassuk Isten tiszteletünket a 266. énekünk éneklésével. A 266. énekünk első három versét énekeljük. Az első vers majd így kezdődik. Egek nagy királya, magasztalunk téged, térjen nevedre dicséret. segítségünk és Isten tiszteletünk további megáldása jön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Hallgassuk meg Isten igéjét, ahogy írva található Jakab levelében, Jakab apostol levelének 4. fejezetében, a 13-tól a 17. versig terjedő szakaszban következőképpen. Tehát akik azt mondjátok, ma vagy holnap elmegyünk abba a városba, és ott töltünk egy esztendőt, kereskedünk és nyereséget szerzünk, azt sem tudjátok, mit hoz a holnap. Mert a ti életetek olyan, mint a lehelet, amely egy kis ideig látszik, aztán eltűnik. Inkább ezt kellene mondanotok, ha az Úr akarja és élünk, ezt vagy azt fogjuk cselekedni. Ti azonban most kérkedtek elbizakodottságotokban. Minden ilyen kérkedés gonosz. Aki tehát tudna jót tenni, de nem teszi, bűne az annak. Isten áldása legyen az ő igéjén, annak hallgatásán, befogadásán és megtartásán, hogy gyümölcs termővé váljon az életünkben. Értek most ezért fennállva, fejünket meghajtva imádkozzunk. Urunk Istenünk, az ember újra és újra felteszi magának a kérdést, hogy mi az életnek az értelme, mi az életnek a célja. És olyan jó, hogyha erre a kérdésre megnyugtató választ tudunk találni, megnyugtató választ tudunk adni magunknak. Istenünk, hisszük azt, hogy a megnyugtató válasz az a Te igédben található. Hisszük azt, hogy az az ige is, amit most hallottunk, erről beszél, hogy mi a mi életünknek az értelme, mi a mi életünknek a célja. Kérjük azt, hogy megérthessük mindezt. Kérjük azt, hogy igazán világossá válhasson az, hogy mi a Te szándékod velünk, hogy miért is vagyunk itt ezen a világon. Urunk, itt vagyunk most Te előtted, idősebbekként vagy fiatalabbakként, olyanokként, akik már az életük nagy részét itt a Földön leélték, vagy olyanokként, akiknek még emberi számítás szerint sok van hátra. Itt vagyunk mindannyian előtted, és mégis egyformán várjuk azt, hogy Te megszólíts bennünket. Mert nem az a lényeg, hogy milyen korúak vagyunk. Mindannyiunknak szükségünk van a Te válaszaidra, a Te vezetésedre. Itt vagyunk előtted, lehet, hogy úgy, mint akik nagyon határozottan tudják, hogy mi a szándékuk, a tervük a saját életükkel, akik tisztán látják a jövőt, és meg is tudják tenni, amit elhatároztak, vagy olyanokként vagyunk itt, akik nem túl nagy reménységgel nézünk a jövőbe, olyanokként, akik most megállnak, mert nem tudják a továbbvezető utat. Kérünk Istenünk azért, hogy hadd tudjunk mindannyian mégis rád nézni. Hadd tudjunk mindannyian tőled kérni útmutatást, tőled kérni útbaigazítást. Urunk, különböző féle emberekként vagyunk itt, és mégis arra kérünk, hogy tegyél újra csodát, szólíts meg mindannyiunkat. Hadd, hogy mindannyian azt halljuk, amire most és itt szükségünk van. Köszönjük, hogy Te ezt megteheted, add, hogy így tudjunk figyelni a Te igédre, kérjük a Te lelked áldását, jelenlétét ehhez. Amen. Az ige hirdetésére készülve 226. dicséretünk második versét énekeljük. Gyújtsd meg szövét nekét, áldott szent igédnek. Yeah. az igéje, amely alapján az ő üzenetét ezen a mai vasárnapon hirdetni kívánom, úgyhogy segítségül kérem az ő szent lelke erejét. A már felolvasott ige szakaszban található Jakab apostol levelének 4. fejezetében, innen a 15. verset olvasom most újra. Inkább ezt kellene mondanotok, ha az Úr akarja és élünk, ezt vagy azt fogjuk cselekedni. Foglaljuk el helyünket. Ha az Úr akarja és élünk, ha Isten éltet bennünket. Vannak, akiktől gyakran lehet hallani ezeket vagy ezekhez hasonló mondatokat. Akik arról beszélnek, hogy mi lesz a jövőben, közelebbi vagy távolabbi jövőben, és az akkor várható eseményekkel kapcsolatban elmondják ezt, ha az Úr éltet bennünket, ha az Úr akarja és élünk. Miért mondják ezt? Ez egy kegyes frázis csupán. Egy olyan mondat, amit a keresztény embernek illik hozzátennie a szavaihoz akkor, hogyha a jövőről beszél. Azt hiszem, hogy nem erről van szó. Azt hiszem, hogy azok, akik használják ezt a kifejezést, nagyon komolyan gondolják, amit mondanak. És hogyha nagyon komolyan gondolják, akkor ebben a mondatban tükröződik az ő Istennel való kapcsolatuk, az ő Istennel való közelségük, tükröződik az ő hitük. Mi van benne ezekben a szavakban? Mit fejeznek ki ezek a szavak, hogy ennyire mutatják, ennyire megmutatják az ember hitének a nagyságát, hitének a mélységét? Erre figyeljünk most, és gondolkozzunk együtt közösen ennek az igének a kapcsán. Így kezdődik ez az ige szakasz. Tehát akik azt mondjátok, ma vagy holnap elmegyünk abba a városba, és ott töltünk egy esztendőt, kereskedünk és nyerességet szerzünk. Kiket szólít meg itt az apostol? Azokat a kortársait, akik két lábbal állnak a földön. És két lábbal a földön állva benne vannak az élet fő vonalában, az élet sodrában. Azokat szólítja meg, akik pontosan megtervezik, eltervezik a jövőjüket, és akik a céljaik és terveik megvalósításáért keményen harcolnak és keményen megdolgoznak. Azokat szólítja meg itt az apostol, akik úgy gondolják, hogy tudják irányítani az életüket. Akik úgy gondolják, hogy kezükben tartják az eseményeket, mégpedig úgy, hogy azokból az eseményekből mindig jól jönnek ki. Őket szólítja meg, akik ebben az ige szakaszban éppen kereskedők. Kereskedők, akik számításokat végeznek, hogy hogyan tehetnének szert egyre nagyobb nyereségre. De amiről ez az ige beszél, az nem csak a kereskedőkre vonatkozik, hanem bárkire vonatkozhat. Mindegy, hogy valaki milyen foglalkozást űz, bárkire igaz lehet ez a gondolat, amit magának így fogalmaz meg, mint ezek az emberek is itt ebben az igében. Kezemben tartom az életemet, kezemben tartom a sorsomat, ura vagyok a helyzetnek, ura vagyok az életemnek. És azt nem is csinálom rosszul, mert a legtöbb esetben jól jövök ki az eseményekből. De rögtön ezután, miután az apostol megszólítja őket, hangzik a figyelmeztetés. Ti, akik ennyire ismeritek a jövőtöket, ennyire megtervezitek azt, és ennyire kezetekben tartjátok az életeteket, azt sem tudjátok, mit hoz a holnap. Mert a mi életünk olyan, mint a lehelet, amely egy ideig látszik, aztán eltűnik. Igen, nem tudjuk, hogy mit hoz a holnap. Még a legelőrelátóbb, a legigyekvőbb, a legbölcsebb ember sem tudja, hogy mit hoz a holnap. És egyébként is az életünk olyan, mint a lehelet. Ma reggel, amikor korán jöttem, akkor látszott a leheletem. Egy ideig, egy rövid ideig, aztán eltűnt. Kezünkben tudjuk tartani az életünket? Igen, körülbelül annyira, mint ahogy meg tudjuk fogni, és kezünkben tudjuk tartani a leheletünket. Még azt sem tudjuk, nem csak, hogy mit hoz a holnap, még azt sem tudjuk, hogy mit hoz a ma. Hogyha most majd kilépünk a templomból, nem tudjuk, hogy mi vár ránk még ma estig. Nem tudjuk, hogy élünk-e holnap. És ezért mondja Jakab apostol itt az igében, hogy inkább azt kellene mondanotok, hogy ha az Úr akarja és élünk, akkor ezt meg azt fogjuk tenni. Ti, akik eltervezitek a jövőt, ti, akik minden számításba vesztek, nem lehet, hogy véletlenül a számításból kihagytátok magát az Istent? Tudjátok azt, hogy van egy Úr a mennyben, van egy Isten, aki a ti uratok is, és a ti istenetek is, a ti életeteknek is az Ura. Tudjátok azt, hogy van egy Úr, aki nem csak a templomban akar Isten lenni, nem csak addig a ti istenetek, amíg imádkoztok hozzá, amíg ott vagytok a gyülekezetben, hanem Úr és Isten a ti hétköznapjaitokban is. Akkor is, amikor végzitek a munkátokat, akkor is, amikor ott vagytok a munkahelyeteken, ott vagytok az iskolában, ott vagytok a családotokban. Igen, ő az, aki Úr a ti életetek felett. Ha az Úr akarja és élünk, akkor meg tudjuk tenni azt, amit elterveztünk. Ott van-e a számításaink között ő? Jézusnak van egy példázata egy emberről, akinek a földje nagy termést hozott. Olyan sokat, hogy már nem is tudta a betakarított termést a csűreibe elraktározni, és kérdezte magától, mit tegyek most? És aztán meg is válaszolta, tudom már, hogy mit fogok csinálni, lebontom a régi csűröket, és újakat, nagyobbakat építek, oda viszem a termést, és aztán élek és vigadozok, mert mindenem megvan. És aztán hall egy hangot az Istentől, hogy bolond vagy, még az éjjel elkérik a te lelkedet. Mi lesz akkor veled? Mi lesz akkor azzal az összegyűjtött sok mindennel, amit ott vannak a csőreidben? Mi lesz a te terveiddel? Mi lesz mindazzal, amit elgondoltál, amit olyan jól kigondoltál és kiszámítottál? Ez az ember kihagyta a számításaiból Istent. Nem számolt vele. De akkor is feltehetjük a kérdést, hogy ez azt jelenti, hogy nem szabad terveznünk? Nem szabad célokat kitűznünk? Ez azt jelenti, hogy nem kell előre gondolkodni, előre gondoskodni? Nem kell megszervezni az életünket? Dehogy nem. Abban a családban, akik most keresztelésre érkeztek, a szülők 4 gyermeket nevelnek, és most várják az 5. Bizonyára ők sokat tudnának mesélni arról, hogy mit jelent egy ekkora család életének a megszervezése. És bizonyára sokat tudnának mesélni azok a családok, akik itt a gyülekezetünkben vannak, 2 olyan család is van, akik 5 gyermeket nevelnek, meg többen is, akiket még úgy nevezünk, hogy nagy családosok, mert 3 gyermek, után már így nevezzük a családokat, és hála Istennek a mi gyülekezetünkben is van néhány ilyen család. Bizonyára ők is sokat el tudnának mondani arról, hogy mit jelent az, hogy mindent elintézzünk, hogy minden a helyén legyen, hogy mindenki eljusson oda, ahova el kell jutnia. Micsoda tervezés, milyen célok, amiket ki kell tűzni, szinte egy logisztikai vállalkozás az, hogy valóban mindenki eljusson a helyére. Hogy a gyerekek eljussanak a külön órákra, eljussanak az edzésre, a szolfésre, a zeneórára, a felvétel előkészítőre, és ezen kívül is azért meglegyen minden, az étel, az ital, aztán jusson egy kis idő még arra, hogy egymással is legyünk, meg jusson idő arra, hogy kikapcsolódjunk, meg a barátainkkal legyünk. Valóságos művészet az, hogy egy anya vagy egy apa átlátja ezeket a dolgokat. De hogyha nem látja át, akkor összeomlik a családnak az élete. És hát nem sokkal könnyebb helyzetben vannak azok sem, akiknek kevesebb gyerekük van. Nem sokkal könnyebb helyzetben vannak azok sem, akik egyedül élnek. Nekik pont az a nehézségük, hogy mindent maguknak kell megoldani, maguknak kell megszervezni, kigondolni és végrehajtani azt, amit az élet feladatként és nehézségként eléjük hoz. Igen, mert nem mindegy. Nem mindegy az, hogy hogyan is tervezünk. És igazából nem is az a kérdés, hogy 2 lábbal állunk-e a földön, hogy tervezünk-e, mert ez fontos. Nem ez a kérdés. És nem is az a baj, hogy valaki gondoskodni szeretne az ő családjáról, hogy szeretné a legjobb körülményeket megteremteni az ő számára, az ő számukra, mindent, és mindent megtesz ezért. Ez természetes, sőt, szükséges dolog. De a kérdés az, hogy mindeközben tudom-e azt, amit a mi hitvallásunk úgy fogalmaz meg, hogy nem a magamé vagyok, hanem az én megváltómnak, az Úr Jézus Krisztusnak a tulajdona, hogy Istenhez tartozom, az övé vagyok, ő rendelkezik felettem, és neki tartozom felelősséggel. Elismerem, hogy sokak számára ez a gondolat, ez nagyon ijesztő lehet. Mert lehet, hogy valakik úgy gondolják, hogy ezzel a szabadságomtól vagyok megfosztva. Meg vagyok fosztva a szabadságomtól, valaki áll fölöttem, akit nem is látok, nem is ismerek igazán, egy láthatatlan erő, aminek ki vagyok szolgáltatva, aki bármikor elveheti az életemet. Ha az Úr akarja és élünk, ebben a mondatban ennél sokkal több van. A hívő ember számára ebben a mondatban ennél sokkal több van. Mert hívő emberként én tudom azt, hogy az Isten nem csak arra jogosult, hogy azt az életet, amit ő maga adott nekem, azt valamikor annak véget vessen, akkor és úgy, ahogyan és amikor ő azt jónak látja, sem előbb, sem később, hanem éppen akkor ő nem csak ezt teheti meg, nem csak ez van benne a mondatban, hanem hívő emberként én tudhatom azt, hogy az én bizonytalan, kétséges, lehelet életem mégiscsak valakinek a kezében van, az élő Istennek a kezében van, és ott sokkal jobb helyen van, mint az én kezemben. Ha tudom, hogy Isten kezében van mindenem, az életem, a családom, a munkám, az egészségem, a betegségem, és minden, ami hozzám kapcsolódik, akkor lehet, hogy másképpen fogom végezni a mindennapos teendőimet. Lehet, hogy ugyanazt fogom csinálni, csak egészen másképp. Mert hogyha az Úr akarja, és élünk, akkor megtehetjük azt, amit elterveztünk, de akkor egészen másképp fogjuk megtenni. Mert a hívő embernek is, igen, el kell végezni a feladatait, meg kell élnie valamiből, a hívő embernek is gondoskodnia kell magáról, el kell mennie bevásárolni, és sok mindent meg kell oldania, gondolkoznia kell a holnapról és a holnap utánról. De mindezt úgy teheti, hogy közben felszabadult attól a gondolattól, hogy nekem kell bebiztosítanom az életemet, és mindent elrendeznem. Ez nem a szabadságom elvétele, hanem éppen egy hatalmas szabadság, hogy mindaz, ami az én életemet jelenti, az az Isten kezében van. És ő tudja, a legjobban tudja, hogy mi az, ami jó nekem, és mi az, amire igazán szükségünk van. Aki azt gondolja, hogy én vagyok az életem ura, annak azzal is számolnia kell, hogy nekem kell bebiztosítanom az életemet. És még akik így gondolkoznak, ők is tudják, a lelkük mélyén érzik, hogy ez lehetetlen. Lehetetlen, mert éppen azért, mert nem tudjuk, hogy mit hoz a holnap. Nem tudjuk, hogy mit hoz a holnap. De aki az Isten kezében tudja a saját magát, a saját életét, a családja életét, az megszabadul sok félelemtől és sok aggódástól. Megszabadul mindattól, amire nincsen befolyása. Mert oda viszi az Istenhez, és leteszi elé. Az Isten gondviselő Isten. Ez azt jelenti, hogy viseli az én gondjaimat. Nem nekem kell. Leveszi a súlyt a vállamról, és felszabadít. Felszabadít, hogy azt végezhessem igazán, amivel ő megbízott, amit ő szeretné, hogy elvégezzek. Felszabadul az erőm, az energiám, hogy végezzem azt, amivel ő megbízott. Nem azon fogy el a leginkább az erőnk, hogy idegeskedünk, hogy aggódunk, hogy félünk attól, hogy mit hoz a holnap, hogy el tudunk-e rendezni mindent úgy, ahogy az a legjobb legyen. Igen, ezen folyik el az erőnk, hogy megpróbáljuk bebiztosítani magunkat és az életünket. És ez az ige arról beszél, hogy ez nem a mi feladatunk, mert a mi életünk biztonságban van. Biztonságban van az Isten kezében. És akkor felszabadulunk arra, hogy megtehessük, amiért igazán itt vagyunk ebben a világban. Azzal fejeződik be ez a gondolatsor, és ez az utolsó mondat. Látszólag nem is szorosan kapcsolódik ezekhez, de ezt olvassuk. Aki tehát tudna jót tenni, és nem teszi, bűne az annak. Miről szól az én életem? Arról, hogy minél több jót szerezzek magamnak, minél több nyereséget és hasznot, ahogy ezek a kereskedők? Vagy arról szól az életem, hogy az Istenre bízom magamat, és közben felszabadul az erőm, és az energiám, és a szeretetem arra, hogy jót tegyek másokkal, hogy másoknak egyre jobb legyen az életük. Talán érezzük mindezekből, ami eddig elhangzott, hogy miért is mondtam az elején azt, hogy aki ezt a mondatot kimondja, hogy Úr akarja és élünk, akkor ez egy önmagában egy bizonyságtétel, önmagában egy hitvallás. Igen, mert szeretném még egyszer aláhúzni ebből a mondatból azt a szót, hogy ha az Úr akarja, ha ő akarja, akkor élünk. Milyen nagy erő van ebben. Nem csak azért élek, mert én akarom, meg mások akarják, nem csak azért élek, mert még működnek a testi funkcióim, hanem azért, mert az Isten akarja. Milyen jó ezt újra és újra kimondani. Az Isten akarja, hogy éljek. Gondoltunk-e már így a napjainkra, amikor fölébredünk reggel, hogy ezt a napot azért kaptam, mert az Isten akarta, hogy még ezen a napon éljek, és akarta azt, hogy elvégezzem azt, ami a feladatom. Az Isten akarja, hogy éljünk, mert adni akar nekünk valamit, terve van az életünkkel, és azt is akarja, hogy mi is adjunk másoknak. Érezhessük az Istennek a kegyelmét, ezt szeretné, hogy egyre inkább közel kerüljünk hozzá. Amikor tervezünk, amikor gondolkodunk, akkor legyen ott a gondolatainkban ez a mondat, ha az Úr akarja és élünk, akkor meg fogom tudni tenni. Nem tudjuk, mit hoz a holnap, valóban nem. De egy valamit biztosan tudunk, az, ami a keresztelés kapcsán is elhangzott, mert az Isten azt mondja, Jézus Krisztus, az ő fia azt mondja nekünk, hogy én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Veletek vagyok ma is, meg holnap is. Ezt az egyet biztosan tudjuk a holnapról is. Bármi is történjen holnap, tudjuk azt, hogy az Isten velünk van. Akár élünk, akár meghalunk. Ő ott lesz velünk. Elég, hogyha ennyit tudunk a holnapról. Akkor a legfontosabbat tudjuk már. És akkor tudunk így is tervezni, elkérni Istentől az, ami terveinket is, ami gondolatainkat is, és rábízni mindazt, amit szeretnénk elvégezni. Legyen ott bennünk mindez, ez a hitvallás, hogy az Úr akarja, hogy éljünk, és akkor megtehetjük azt, amit szeretnénk. Így legyen. Amen. Urunk Istenünk, hálát adunk neked, a te biztatásodért, azért, hogy tudhatjuk, biztonságban tudhatjuk a mi életünket. Köszönjük neked, hogy veled járhatjuk a mi útunkat. Köszönjük azt, hogy nem kell, hogy a félelem, nem kell, hogy az aggodalom töltsön be bennünket, mert jó kezekben vagyunk. Annak a kezében, aki adta a mi életünket, és aki nem csak ezt a föld életet kínálja nekünk, hanem az örök életet is. Köszönjük ezt neked, hogy te nem csak egy leheletnyi életet kínálsz nekünk, hanem az örökké valóságot. És köszönjük azt, hogy mindeközben azt ígéred, hogy velünk leszel és velünk maradsz. Kérjünk azért, hogy legyél velünk. Legyél velünk a hétköznapokban, a mindennapokban, akkor, amikor intézzük az ügyeinket. Legyél velünk akkor, amikor sorba állunk a postán, vagy akkor, amikor tolongunk a bevásárló központokban. Legyél velünk, kérünk akkor, amikor végezzük a munkánkat. Tudjuk azt, hogy egyre inkább tudjuk, hogy nem a főnökünknek tartozunk elsősorban felelőssége és elszámolása, hanem neked. Legyél ott, amikor neveljük a gyermekeinket, hogy tudjuk azt, tisztában legyünk vele, hogy ők a tieid, és ők is a te kezedben vannak. Urunk, köszönjük neked, hogy a legnagyobb kérdéseinktől és a legkisebbekig tudhatjuk a te jelenlétedet. Az, hogy te ott állsz mellettünk, kezedben tartod az életünket. Hát, hogy tegyük meg azt, ami rajtunk múlik, de bízzunk rád mindent. Vigyünk oda eléd mindent, és tőled kérjük a segítséget, az erőt. Tőled kérjük az életet, és mindent, ami az életünkhöz szükséges. Köszönjük, hogy ilyen urunk vagy, hogy van urunk, hogy nem mi vagyunk az életünknek az ura, hanem te vagy az, és hogy te olyan Isten és olyan úr vagy, aki a legjobbat akarod nekünk. Ezzel a hálával köszönjük meg mindezt, és kérjük, hogy legyél velünk ma is, a nap hátralevő részében, legyél velünk holnap, legyél velünk a következő héten, legyél velünk az ünnepre való készülésben, hogy megtapasztalhassuk a Te jelenlétedet, a Te közelségedet. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod. Legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Foglaljuk el a helyünket, és úgy hallgassuk meg a hirdetéseket. Megint több hirdetést szeretnék mondani. Először is az adakozásra hívom fel szeretettel a gyülekezet figyelmét, és arra, hogy külön adományt fel lehet ajánlani a gyerekek karácsonyára, az ő csomagjaik elkészítésére, akár itt, akár a lelkészi hivatalban ezeket megtehetjük, vagy akár, hogyha a perselybe úgy adakozunk, hogy ezt is beleszámoljuk. Az Isten tisztelet után, ahogy a hirdettük is már a múltkor, a családokat, gyermekeket, szülőket adventi kézműves foglalkozásra várjuk szeretettel. Gyülekezetünk egyik tagja, testvérünk az, akinek a vezetésével gyerekek így együtt lehetnek, és a szülők is, és készülhetnek a karácsonyra. Egy nagyon különleges technika az, amit ő ismer, egy ilyen papírból készíthető technika, a gurigami, nem tudom, hogy a testvérek hallották-e már ezt a kifejezést, ami azt jelenti, hogy egy papírból készíthetünk nagyon különleges dolgokat, hogy milyen csodák készülhetnek ebből, azt akkor megláthatjuk, hogyha hátul a gyülekezeti teremben egy pillantást vetünk arra az adventi koszorúra, amit testvérünk készített. Hát azt nem mondom, hogy ezen a délelőttön ilyen fog készülni, de azért sok szépet készíthetünk belőle. Ő egyik egyébként, ez az édesanyja azoknak a családoknak, akik 5 gyermeket nevelnek. Biztos 5 gyerek mellett sok ideje lehet ilyenekkel foglalkozni. Nem tudom a titkát, meg lehet tőle esetleg kérdezni, hogy hogyan csinálja. A jövő héten vasárnap, ha az Úr akarja és élünk, akkor az Isten tisztelet keretében karácsony ünnepét tartunk, a gyerekek részvételével, szolgálatával, akik egy színdarabot fognak előadni nekünk, egy rövid igehirdetést és áhítat után. Készüljünk erre az alkalomra szeretettel, imádsággal, jelenlétünkkel is biztassuk őket, és így készüljünk a karácsony ünnepére is a gyülekezet közösségében jövő héten, tehát 9 órakor az Isten tisztelet keretében. Hirdetem azt, hogy elkészült így év végén, hogy minden évben ilyenkorra el kell készülnie a gyülekezeti választói névjegyzéknek. A választói névjegyzékben azok a gyülekezeti tagok szerepelnek, akik bizonyos feltételeknek megfelelnek, de ezek nem olyan teljesíthetetlen feltételek, mindössze annyi szükséges ahhoz, hogy valaki bekerülhessen ebbe a névjegyzékbe, hogy 18 éves kort meghaladta az ő életkora, hogy református legyen, és hogy az adományéval támogatja a gyülekezetet, de olyan formában is, hogy ennek regisztrált és adminisztrált formája is legyen, tehát nem csak a perselyben adakozik, hanem külön adományt is felajánl a gyülekezet számára. Azt, hogy ki van ebben a választói névjegyzékben, azt meg lehet kérdezni, illetve a lelkész hivatalban meg is lehet tekinteni, és mindannyiunknak a lehetősége, hogyha úgy érezzük, hogy ez a gyülekezethez tartozunk, akkor ebbe a választói névjegyzékben benne legyünk, belekerüljünk, és így is a szándékunkat is kifejezzük, hogy mi az Isten családjába, ebbe a a gyülekezet, ennek a gyülekezetnek a közösségében szeretnénk tartozni. Hirdetem végül az iratterjesztés szolgálatát, azt, hogy még mindig kaphatok természetesen a jövő évi bibliaolvasó kalauzok, Calvin kalendáriumok és a református fali naptár is, illetve mindazok, amiket a múltkor hirdettem, Cseri Kálmán áhítatos könyve, illetve most 5-5 hoztunk már az Isten tisztelt előtt, ebből 4 elfogyott. Ha valaki szeretne, akkor kérem, hogy jelezze, és akkor megpróbálom még szerezni ilyen könyvet. Más áhítatos könyvek is vannak, naptárak, illetve karácsonyi képeslapok is, amiket még vásárolhatunk. Illetve az iratteresztésben kapható ez a gurigami technikával készíthető csomag, amelyben sok mindent találhatunk a gyermekeink és saját magunk számára. Nézzük meg, és akár ajándékba is vásároltunk ezekből. Az Úr legyen a mi gyülekezetünk őriző pásztora. Isten tiszteletünk végén a 265. énekünket énekeljük. 265. dicséretünk első 4 versét. Az első verse így kezdődik ennek az énekünknek. Hagyjad az Úristenre te minden utadat. Csak én tudom, mi a tervem veletek, így szól az Úr, békességet és nem romlást tervezek, és reményteljes jövőt adok nektek. Amen.